Portrék az eltéről. Kovács András Bálint.
Köszöntök mindenkit! Én Fellegvári Orsé vagyok, a beszélgetőtársam dr. Kovács András Bálint, aki az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi docense, a filmtörténet és filmelméleti szakvezetője, illetve a NAVA, a Nemzeti Audiovizuális Archívum igazgatója. Külön erre az alkalomra összeválogatta nekünk azokat a dalokat, amelyek meghatározóak voltak az élete során. Milyen stílusú dalokat választott?
Háromféle zene van. Van klasszikus zene, van jazz, és van popzene. Meg van song, igen. Tehát a Marian Faithful az inkább, nem is tudom, hogy az minek nevezhető, legalábbis azok a dalok. Hát az popzene, vagy rockzene, nem is tudom. Nagyon érzelmes zenék. Ezek az ilyen emlékek kötődnek. In a white suburban bedroom, in a white suburban town, as she lay there neath the covers, dreaming of a thousand lovers, till the world turned to orange and the room went spinning round. At the age of 37, she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. So she let the phone keep ringing, and she sat there softly singing. Most, hogy végignéztem, a zenék egy jó része az inkább ilyen érzelmes, de még a Tom Waits is inkább érzelmes. A zene, főleg a klasszikus zene, amit választottam, Chopin, meg Schubert, meg Rachmaninov, ezek ilyen érzelmes zenék. Valószínűleg a mostani lelkiállapotomat tükrözi.
Én végzett először francia-magyar esztétika szakon. Tudom, hogy akkor még nem volt filmes szak, de hogy ezért érdekes, hogy a filmes világba került teljes mértékben, annak ellenére, hogy ilyen szakokon végzett. Ezekre hogy esett a választás?
Hát a filmes világot azt nyilván otthonról hoztam. A szakokat meg a gimnáziumból hoztam, tehát én a Radnóti gimnáziumban jártam, amelyik akkor, abban az időben volt az egyetlen olyan gimnázium, ahol két szakos lehetett az ember, és én már akkor oda a francia-magyar szakra akartam menni. Csak azért, mert nem volt. Úgyhogy ezért aztán francia kémia szakra mentem. Úgyhogy én vegyésznek tanultam gimnáziumban. Az egyetemen meg volt francia-magyar szak, tehát ezt folytattam tovább. Hogy most ez miért, azt meg már nem tudom. Hát a magyar az meg érdekelt, a francia meg. Én a gimnáziumban tanultam franciául, tehát korábban nem tudtam semmi franciául. Angolul tudtam már, és franciául meg nem. Szóval talán ez volt az akará.
És mennyire volt nehéz, vagy mennyire volt akkor más, vagy furcsa bekerülni egy ennyire eltérő világba?
Abban az időben én azért így filmesnek készültem alapvetően. Többször jelentkeztem is a színművészeti főiskolára. Nem, háromszor, és harmadikra fölvettek. Csak akkor nem mentem el. Mert kétszer operatőrnek jelentkeztem, és akkor ott mindig kiestem a második fordulónál. És akkor mondták, hogy inkább jelentkezek rendezőnek, mert hogy annak sokkal jobb lennék, mint operatőrnek. És akkor jelentkeztem rendezőnek, és akkor föl is vettek. de az már 83-ban volt. Igazából úgy mentem végig rajta, hogy részben teljesen mindegy volt, hogy fölvesztek el. A végén meg már azt gondoltam, hogy inkább ne vegyenek föl, mert már úgy sem mennék el, és akkor fölvettek, és nem is mentem. Akkor végeztem itt az ELTÉ-n, és akkor már engem jobban érdekelt az esztétika.
Akkor így került az egész az írói részére a dolgoknak.
Igen, tehát én ezt folyamatosan ennek készültem, és amikor már kezdtem az egyetemet, Szabó Balázsnak volt egyedül órája, ahol filmet lehetett hallgatni. Ez volt az egyetlen filmes óra, amit lehetett látni, meg lehetett járni. Egyetemi színpadra, ahol volt egy filmtárlat. Ez minden évben ment, minden évben ugyanazokat a filmeket levetítették, tehát lényegében levetítették a filmtörténetnek azokat a fontos műveit, amik a Magyar Filmarchívumban megtalálhatók voltak. Akkor ott mindig meg lehetett ezeket nézni. És a Szabó Balázs is kész, ennyi volt a film. A 80-as években főleg Frank Zappát szerettem. Ezért van benne egy Frank Zappa szám, de azt már nagyon nehezen tudom végighallgatni, Frank Zappát. Zeneileg az hihetetlen érdekes, de már nagyon idegesint. A Sejki Erbutiról kerestem számokat, és amelyeket még a leginkább meg tudnék hallgatni, talán ezt. Amik vannak más lemezekről, azok annyira őrült számok, amiket én rettenetesen szerettem 20 éves koromban, a maguk perverzitásával, mert a szövegeknek, meg a zenei perverziójával együtt, amik ezek most már egy kicsit távol áll tőlem. I want a nasty little Jewish princess with long bony nails and a hairdo that won't someone send me a princess who buys.
Érdekes, hogy azonnal diploma után ilyen körökbe kezdett forogni, tehát a filmvilágnál cikkek jelentek meg, szerkesztőségbe bekerült.
Már az egyetem alatt, 79-ben vagy 80-ban a filmvilág indított egy ilyen tehetségkutató, nem tudom micsodát, összegyűjtettek embereket, hogy lehet filmkritikusnak lenni. Ott elmentem, és elfigyeltek rám, szóval akkor én bekerült a filmvilág körébe. Annyira, hogy aztán, amikor én végeztem 83-ban, de akkor rögtön hívtak is, hogy menjek oda szerkesztőnek. 83-tól én már dolgoztam is a filmvilágban, mint szerkesztő. Közvetlenül a végzés után csináltam is néhány amatőr filmet, de ezeknek nyoma sincsen.
Szóval ez nem maradt meg.
Nem. Tulajdonképpen, amikor én eljutottam a főiskolai felvételnek az utolsó szűrőjéhez, az utolsó szűrőn egy filmet kell csinálni. Kezdődött ez a filmkészítői dolog, hogy akkor ott filmet kell csinálni. Akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy engem ez rettenetesen neurotizál. Tehát hihetetlenül rosszul érzem magam ebben a helyzetben. Olyan mértékig nem tudtam kezelni azt, hogy ott állnak emberek, én mondom meg, hogy mit csináljanak. Kaptam valami ösztöndíjat is már itt az akadémiától. Nekem az fontosabb volt már, hogy én elmélettel foglalkozom, mint az, hogy más embereket ugráltassa. A vágyam is elment, tehát, hogy...
Elvesztettem a varázsát.
Teljesen elvesztette ezt a részét. A nagyon jó tapasztalat volt, szóval rengeteget tanultam, amíg én ezt akartam csinálni, amit most nagyon tudok használni. Másfelől viszont folyamatosan azóta is állandóan dolgozom filmesekkel. Részben abban az időben a Balázs Béla stúdiónak volt a művészeti tanácsadója, ami azt jelenti, hogy hát az egy ilyen kikapjon pénzt, mire kritizálni kellett, tehát az nekem nagyon tetszett. Aztán összebarátkoztam a Tar Bélával 80-81-82 körül. Nagyon sokat beszélgettünk, és akkor a Kárhozat című filmjét így végigkövettem, majd álltam hátra, és a filmi megkérdezte, és akkor mondtam, hogy igen, jó, nem, így, úgy, amúgy, ez nekem nagyon tetszett, ez a munka, és ezt azóta is csinálom, szóval jönnek emberek, különféle neves és kevésbé neves filmrendezők, és ott adják a forgatókönyvüket, és akkor beszélgetünk. Ezt nagyon élvezem, és ez pont kielégít a megmaradt igényemet a gyakorlattal, mert azért az nagyon fontos, hogy az ember kapcsolatban maradjon a gyakorlattal.
Én is azt hallottam, hogy az legyen kritikus, aki élt hozzá.
Igen, tudja, hogy miről beszél. Tudja, hogy miről beszél, tehát tudja, hogy a másik oldalon mi van. Tehát, hogy ez micsoda vérveríték egy jelenetet összerakni, és hogy mi az operatőri munka. És, tehát, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy ezeket az ember legalább tudja, meg tudja ítélni. És akkor néha kimegyek egy forgatásra, akkor nézem, beszélgetünk róla, ez nekem tökéletes.
Your feet to the sunny side of the street. fat and that happy chill is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. On easy walk in the shade with my blues on parade. But now I'm not afraid. This rover just crossed over. If I never ever said I'd be rich as Rockefeller, gold has set my feet on the sunny side of the
meg hát a jazzről nem beszéltem, ott viszont a Charles Mingus és a Miles Davis, ők azok, akiket bármikor, bármilyen lelki állapotban, bármelyik pillanatban az elmúlt 30 évben tudok hallgatni. A Teres Blanchard, ő fiatalabb, vagy hát ő még él a másik kettővel ellentétben, vágyis nagyon fiatal, még őt is nagyon szeretem, és őt is bármikor tudom hallgatni. Tehát ezek azok a jazz zenék, amik így nekem belülről vannak, nem nagyon hasonlítanak egymásra, a Charles Mingus és a Miles Davis nem nagyon hasonlít egymásra, de...
Borzasztó érdekes, és jó lehet az, hogy ennyit utazni
ennyit külföldön tölteni, tehát ugye főleg Amerikában, illetve Párizsban, hogyan lett lehetséges, hogyan jött össze, hogyan került ki?
Ez furcsa, mert hogy én mindig nagyon szerettem volna rengeteget utazni, és ez akkor, amikor olyan nagyon természetes lett volna, akkor erre nem volt lehetőség, tehát a 80-as években, hogy csak ilyen turista tudom, és az életemben nem kaptam semmilyen ösztöndíjat egészen sokáig. Tehát a 90-es években, hát akkor megváltozott a világ, és akkor már többet utaztam.
Hogyan jutott ki Amerikába például?
Nagyon-nagyon sokat voltam Amerikában, majdnem minden évben megyek, de csak ilyen egy hét, 10 nap, tehát ilyesmi. Egyszer voltam fél évig, ami Fulbright ösztöndíj volt, meg Fulbright ösztöndíjat kapni nem nagyon könnyű, de hát az is most volt 6 éve.
És Párizs?
Párizsban ott az nem is a szakmám volt eredetileg már, hogy ott lettem a Magyar Intézetnek az igazgatója, és akkor emiatt ott éltem 4 évig Párizsban. Utána meghívtak a Sorbonra tanítani egy fél évet, úgyhogy akkor az volt még egy fél év, és Párizsban nagyon régen nem voltam, már 2 éve, 3 éve. Most meg azért utazok túl sokat most már, mert hogy van ez a nava. Ez
nehéz összeegyeztetni?
Nagyon nehéz.
Magánélettel is?
Nagyon nehéz, igen, tehát ez már túl sok. Elég volt belőle. Mondanám, hogy mindig is voltak nehezebb részek, de voltak hosszabb jó periódusok. Most már sokkal hosszabbak a rossz periódusok, mint a jó periódusok. Az utazás az így önmagáért már annyira nem érdekes.
De érdekesebb az élet máshol, ez az egész munkaköri világ, mint Magyarországon, vagy itt jobb, vagy több esetleg?
Tehát engem nagyon sokan irigyelnek Amerikában, akiket én végtelenül irigyelek. Tehát körbe irigyeljük egymást. Én azért irigyelem őket, mert az egyetemen olyan jól meg vannak fizetve, és olyan jó körülményeik vannak, olyan könyvtáruk van, olyan tralala, hogy egyszerűen nincsenek gondjaik, tehát nincsenek anyagi gondjaik, nem kell több munkát vállalniuk, csak a kutatással tudnak foglalkozni, meg a tanítással, és ezerszer jobban fel tudnak készülni egy órára, mindent el tudnak olvasni, minden a kezükben van, mindent meg tudnak nézni, minden konferenciára el tudnak menni. Amerikában egy kategóriájú embernek van évi $1000 utazási pénze, ami azt jelenti, hogy annyit elutazhat, ennyit ad neki az egyetem. Én nem is tudnék ennyit elutazni, mert hogy az ember nem megy el 5 konferenciára. Bár ők mondjuk sokan utaznak 5 konferenciára, de ez komolytalan. Mert legalábbis én az komolytalan. Az ember egy évben mondjuk maximum 2 konferenciára tud rendesen felkészülni, hogyha még mellette rendesen dolgozik is. Én ezért irigylem őket. Ők meg azért irigyelnek engem, mert náluk az egyetemi emberek azok teljesen izoláltak, és ez egy teljesen izolált világ. Az teljesen kívül van a normális emberi életen, és a filmesek teljesen el vannak szakítva a filmipartól. Tehát a film elmélet vagy filmtörténettel foglalkozók, azok nem találkoznak nap mint nap filmesekkel. Ez nekik egy erőfeszítés. Nincsenek is ott, mert a filmesek azok vagy Los Angelesben vannak, vagy New Yorkban vannak. Aki Los Angelesben van, az könnyebben találkozik a filmesekkel, de egy csomó meg nem ott vannak. Tom Gunning, aki mondjuk az egyik legnagyobb név, nagy filmtörténész, ő mondta például tavaly előtt nekem, hogy ugye ő irigyel engem, tényleg egy igazán komoly ember. Pont emiatt akarta otthagyni az egyetemet, hogy elmenjen New Yorkba, hogy a MoMA-nak legyen a kurátora, mert ott legalább filmesekkel tud beszélni, és akkor legalább azt az életet tudja élni, ami nekem mindennapos, hogy én tényleg itt a filmesek körében így nem is vagyok annyira benne, mint amennyire régen egyébként. De hát azért viszonylagos rendszerességgel találkozom a gyakorlati világgal, meg egy csomó minden mással. Másoknak azért, mert hogy milyen jó, hogy így az értelmiség lét Magyarországon az a politikával olyan szorosan össze van kötve, én meg azért irigyelem őket, hogy nekik ezzel nem kell foglalkozni. Mindenkinek a másik tetszik jobban, így van. Tehát más, Amerikában nagyon más így az egyetemi világ. Nekik tényleg az hiányzik, ami nekünk meg az, ami nekik megvan. Tu es près de moi. Cette chambre n'a plus de parois, mais des arbres, oui, des arbres infinis. Et quand tu es tellement près de moi. Thank you.
mennyire fontos az, hogy az ELTE-n taníthat? Mennyire változtatta meg ezt az egész, hát az életét, illetve a munkai...
Nem változtatta meg, mert nem is ismerek mást. 19 éves korom óta itt vagyok. Pont 30 év óta. Ezen kívül én csak a gyereklétet ismerem. Tehát azon kívül, hogy én az egyetemi világban vagyok, és nem sem tudom elképzelni másképp, megmondom őszintén. Amikor Párizsban voltam, akkor az rettenetes szenvedés volt nekem, hogy nem volt egyetem. Tehát, hogy nem taníthattam, és hogy teljesen kiszakadtam az egyetemi közegből. Ez a NAVA, ez most azért jobb, mert azért ez megvan mellette, tehát azért. De ha ez nem lenne, akkor nagyon-nagyon rosszul érezném magam.
És a NAVA ötlete honnan született, vagy hogyan jött?
Hát ez hosszú történet, ez sok embernek az agyába született meg, még a 90-es évek közepén. Szóval többen próbálkoztak, sokan mondják azt, hogy ők találták ki. Ez a legpontosabb megfogalmazás. Én először Párizsban találkoztam ezzel az ötlettel, amikor az ORTT-nek az akkori elnök, a Révész T. Mihály Párizsban járt, és meglátogatta az INA-t, ami a francia TV-archívum. Mesélte nekem, hogy neki az a ötlete, hogy csináljon Magyarországon is egy ugyanilyen nagy intézményt, mint az INA. Én ekkor hallottam erről az egészről először. És aztán sokáig semmi, és aztán utána György Péterrel létrejött egy a Műszaki Egyetemen. Mi akkor elkezdtünk egy együttműködés az INA-val, még kint voltam, de akkor már itt a média szakkal, meg a film szakkal, hogy van egy archiválást tanítsanak itt, de akkor az csak egy ilyen oktatási együttműködés volt, és akkor én hazajöttem, és akkor alakult a Műszaki Egyetemen egy ilyen úgynevezett multimédia labor, és ennek volt a György Péter a vezetője, és akkor egyszer csak belépett az ajtón, hogy akkor most csináljuk meg ezt az archívumot, hogy ő ezt megbeszélte, nem tudom, a politikusokkal, hogy ezt meg lehet csinálni, és hogy akkor legyen most nekünk ez a nagy projektünk. Ez így indult el. Azt mondtuk, hogy jó, akkor legyen ez a nagy projektünk. És ez volt 99 tavaszán valamikor. 2006 óta működik. 99-2006-ig csak, hát nem, hát akkor nagyon sok munka volt. Tehát.
Mit nevezne a legjelentősebb pillanatnak, vagy hát eredménynek, amit a pályája során elért, amire a legbüszkébb?
Három dolog van. Az egyik az, hogy ez a tanszék létezik, tehát ez a film szak ez van, és hogy lényegében az itt tanító oktatóknak a fele legalább az az én tanítványom volt, több mint a fele. A másik a NAVA, 99-2003-ig ez ilyen előkészítés volt, abban is ott voltam, de hát egy csomó mindenje, és akkor 2003-tól lettem a vezetője ennek a projektnek, és akkor ez azóta van, és azért ez egy nagy munka volt, és a harmadik pedig hát azok a könyvek, amiket csináltam, vagy igazából ezek kellett volna kezdenem, de nekem a normális élethez tartozik. De hát azért annak nagyon örültem, hogy megjelent a modern filmkönyvem Amerikában, most idén, és már tanítanak is belőle. Úgyhogy tulajdonképpen így szakmailag ez a három dolog.
Akkor ezek szerint elmondható az, hogy sikerült minden olyasmit elérni, amit ifjúkorában úgymond tervezett?
Mondjuk a NAVA-t azt nem terveztem ifjúkoromban. A tanszéket azt terveztem. Ugye amikor én elkezdtem itt tanulni, akkor azt mondom, miért nincs itt ilyen tanszék. De hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon messze volt, hogy ez legyen. És akkor már többen mondták, hogy miért nem csinálok én egy ilyen tanszéket, és mondtam, hogy én nem vagyok erre se felkészülve, se alkalmas, meg egyébként is én nekem most a tudományos munkával kell foglalkoznom, mint a szervezéssel. De aztán ez pár év után szinte magától jött.
Magánélet terén sikerült mindent elérni, amiket tervezett?
Igen, emlékszem, egyszer gimnáziumban az egyik barátommal beszélgettünk arról, hogy ki milyen életet akar élni. Akkor persze az ember 16 éves, 15 éves korában mindent akar, csak nem nyugodt hagyomány, ugye? Tehát akkor teljesen más dolgok vannak az ember előtt, mint az, hogy most. És akkor persze mi is mindenféle ilyen világmegváltó dolgokat mondtunk egymásnak, hogy mi majd mik leszünk, és akkor egyszer csak mondtam neki, hogy valójában én nem is vagyok nagyon őszinte vele, mert hogy én igazából tök átlagos, normális életet szeretnék élni magánéletileg, és most szerintem egy tök normális, átlagos magánéletet élek. Van egy csomó gyerekem, van két igazán saját gyerekem, és három nevel gyerekem van. De hát ők már nem otthon vannak, tehát csak a két saját gyerekem van otthon, a másik három az nincsenek otthon. És ebből kettőt nagyon ritkán is látok, mert az egyik Angliában van, a másik Amerikában. A harmadik az Budapesten van, tehát őt viszonylag gyakran látjuk. De a két pici az otthon van még.
Gondolom nagy változást jelentett két kis gyerek.
Az nagyon, igen. Igazából igen, tehát az az beállítja az ember életét egy színre, és akkor onnantól tudni kell, hogy mi fontos és mi nem. Egész odáig mindenféle dolgok összekeverednek, és akkor tudni kell, hogy mi fontos és mi nem.
Mennyire kicsik?
A nagy az 13, a kicsi az 4. 5, bocsánat, most lett 5 szeptem elégített. És 23, és 29, és 30. Tehát...
Szép nagy különbség.
Igen.
De gondolom, jól el vannak együtt, ha éppen találkoznak.
Hát csak a két kicsi van együtt. A...
Nem igazán látják egymást.
Hát az igazán nagyok, azok évente egyszer. Én is évente egyszer látom őket. A 23 éves lány, ő viszonylag gyakran van nálunk, de ő se jön velünk már.
És ők is hasonló pályára kerültek?
Nem.
Csak azért se vagy csak nem érdekelt?
Nem, de hát mivel ők csak nevel gyerekeim. A legnagyobb a közgazdász, a egyen lejjebb asztrofizikus, és aki lejjebb az is közgazdász, és szerintem a lányom az bölcsész lesz, a 13 éves, már most látszik. Az 5 éves, az már nem tudom. Az,
hát ő majd kitalálja.
Ezért lesz ilyen kalandor, bungee jumper.
Van-e valami különlegesebb ilyen szabadidős elfoglaltság, vagy egyáltalán szabadidő?
Nincs szabadidő egyáltalán. Néha rákényszerítem magam, hogy ne hanyagoljam el teljesen a sportolást, mert azt kellett teljesen elhanyagolnom.
Tehát munka is.
Reggel 7-kor kezdődik, és 10-11-kor fejeződik be a két munka és a család, és akkor utána általában belealszom egy filmbe.
Őszintén szólva számomra ez az egész ilyen egészen álomszerű életnek tűnik. Tényleg egy olyan világba bekerülni, hogy valakinek ez ennyire egyértelmű és kézzelfogható legyen már a kezdetektől.
Hogy mit akar csinálni?
Most így mindenki kitalálta, hogy nem tudja, hogy mit akar csinálni, és hogy érdekes egy olyan ember, aki viszont mindig is tudta, és azonnal bele is került ebbe a világba, mert hogy most már ez annyira nem egyszerű. Hogyan lehet ennyire evidens és ennyire egyszerű valakinek? Bár gondolom, akkor még más világ volt.
Részben más világ volt. Részben meg szerintem ez most is a bölcsészeti területen van, főleg így, ahogy maga mondja. Egy kicsit mindenütt másképp van, de még szerintem az én asztrofizikus nevet fiam az asztrofizikus lesz 70 éves koráig. Tehát ő 16 éves korában már tudta, hogy asztrofizikus lesz. És az lett, és most kapott egy primissima díjat. És a NASA projektjein dolgozik, és a Princetonon van állása. De ő így beállt, a bátyja már nem annyira, de ő is közgazdás, szerintem ő változhat. De azt gondolom, hogy a bölcsészeknél most már ez teljesen másképp van. Tehát a bölcsészeknél van az, hogy széthullott ez a dolog, és pici darabkák vannak mindenből, és a munkák, amik vannak, azok inkább ilyen interdisziplinárisak. Tehát, hogy innen is kell tudni valamit, onnan is kell tudni valamit. Mert nem az van, hogy valaki történész, és akkor történész. Hanem ez már nincsen. Valaki ezt meg azt tudja, és akkor keres egy munkát, ami, mert ezt vagy azt tudja használni. Az egész munkastruktúra is megváltozott a 80-as évektől, mert ma már főleg szolgáltatóipar van. És egyre nő a szolgáltatóipar, meg a kulturális szolgáltatóipar is, meg mindenféle más szolgáltatóipar is, azt kell kiszolgálni. Azért a mi világunk az még más volt. Már a mi világunk sem az volt, mint 30-40 évvel azelőtt, amikor az ment egyetemre, aki tudós akart lenni. Tehát itt ez a nagy különbség. Szerintem én vagyok az utolsó generáció, akik még úgy mentünk egyetemre, hogy tudósok, hogy az egy tudós egyetem volt. Ma már nem, ez már nem egy tudós egyetem. Tudományegyetemnek hívják, de ez már nem tudomány, amit itt tanítanak. De a legtetején, a PhD részen tanítják a tudományt. Alatta ez már nem tudomány, mert nem tudományra készítik fel az ember. És én is nagyon kevés olyan emberrel találkozom, aki tudja, viszont nem tudom, egy-két éves korában, hogy mi akar lenni, és egyre kevesebb ilyen van.
És a filmszakon ez mennyire jellemző? Akik ide járnak filmszakra, ők tényleg csak és filmmel és elméletben, vagy ők is idejöttek, aztán majd lesz valami?
Idejöttek, aztán majd lesz valami. Tehát tényleg egy kezemben meg tudom számolni, hogy az elmúlt 10 évben hány olyan ember volt, aki aki nagyon tudatosan erre készült. Valójában az első évfolyam, amit 94-ben indítottunk, akikből hárman itt tanítanak, és soha többet nem is volt ilyen évfolyam. Az volt az első és az egyetlen olyan évfolyam, ahol így összesűrűsödtek azok az emberek, akiket ez komolyan érdekelt, és ezt komolyan akarták csinálni, és lett is belőlük valaki. És utána kész. Tehát az első évben nagyon lelkesek voltunk, hogy hú, hát tényleg ilyen, ennyire jó lesz ez, de vége. Ugye a Vajdovics Györgyi, Vince Teréza, a Varga Balázs, akik itt vannak, csak van a Nánai Bence, aki Amerikában van, de ő mondjuk nem filmmel foglalkozik már, vagy főleg nem azzal, azzal is egy kicsit, de főleg nem azzal. Tehát ilyen évfolyam nem is volt még egy, mint a 14 évvel ezelőtti. Egy-kettő ember, aki ezt komolyan csinálja, kiből lett filmkritikus, csomóan elmentek filmkészítőnek, és egy csomó róla semmit nem tudom.
És mennyire van a tanároknak befolyása erre ma?
A helyzet az, hogy én felsoroltam, még van még egy ember, akit nem mondtam, aki igazán nagyon komoly tehetség volt, és hogy mindenképpen szerettünk volna, hogyha itt marad, és ő azt mondta, hogy tehát az a pálya, ami itt várja az embert az egyetemi világban, az már nem vonz, az már csak a mániákusokat vonza. Amerikában ez másképp van, egy Nyugat-Európában, ahol ezt megfizetik rendesen, és rendes körülményeket teremtenek, de itt Magyarországon, ha valaki nem mániákus, és mondjuk ebből szempontból én mániákus voltam, de hát az más volt a 80-as évek elején, de ha valaki nem mániákusan érdeklődik az iránt, a tudományág iránt, az hülye lesz itt maradni. Megmondom őszintén. Tehát egyetemi pályát választani ma Magyarországon, az mondom, a mániákusok, a rendkívüli kiemelkedő tehetségek, mániákus rend, mert az, hogy valaki nagyon tehetséges, az még semmit nem jelent. Mert valaki nagyon tehetséges, akkor és nem mániákus ebben a tudományákban, akkor elmegy sok pénzt keresni valamilyen jó pályán. Tehát ez még az is kell, hogy ez legyen a mániája.
Mennyire változott meg a diákokkal a viszony?
Hát rendteletesen, ez a tömegoktatás, ez teljesen megváltoztat minden. Mert rengetegen vannak, főleg a BA-n nincs igazi kontaktus, mert ott aztán bemegyek egy órára, és tudom, kivel állok szemben. Tehát, hogy ott kik ülnek. Persze, nagyrészt olyanok, akiket a film érdekel, de milyen értelemben? Meg mi a céljuk? Tehát az már nagyon vegyes. Az EMA-n ott azt remélem, hogy azért ott vissza fog jönni ez a régi egyetemi légkör, ha elég kevesen lesznek, tehát ha nem lesznek túl sokan. És tényleg ilyen rendes, mániákus emberek lesznek, akik komolyan akarják csinálni, akkor az megint olyan lesz, mint a régi egyetem.
Nem lesz kevés erre két év?
Szerintem kevés lesz, de...
De nem lehet befolyásolni.
De ez van, igen, szerintem igen. Kevés lesz. Másról szól az egyetem. Ma az egyetem, mint ahogy az előbb mondtam, nem tudomány, nem a tudományra nevelnek, hanem tanulási skilleket adnak és kultúrálnak. Az a céljuk, hogy képessé tegyék az embert arra, hogy egész életében át tudja képezni magát valami mássá, mert hogy mindig erre lesz szükség maguknak már, hogy 5-6 évenként más kell csinálniuk. Tehát, hogy ezeket a képességeket megadja, és egy olyan széles ismeretanyagot adjon, ami ezt lehetővé teszi. A bölcsészetben ez biztos így van. Tehát itt már nincs olyan, hogy most 5 évig valaki valami egészen speciális dolgot tanul, csak 2-3 ember, az összes többinek ezt is kell tudni, azt is kell tudni. Tényleg másról szól a világ. Az egész munkaerőpiac az. Szóval ez szétrobbant, túl drága az ember, az emberi munka, ezért azt a kvalifikációt, amit az egyetem megad, azt igazából már senki nem tudja megfizetni. Nagyon-nagyon-nagyon sok ember van nagyon-nagyon magasan kvalifikálva, ezért egész egyszerűen a kvalifikáció értéke ez lement. Ami azt jelenti, hogy teljesen non-kvalifikált munkákat is nagyon-nagyon magasan kvalifikált embereknek kell végezniük. És az igazán legfelső kreatív részt, amit nagyon meg kell tudni fizetni, ezt csak nagyon-nagyon kevesen tudják elérni. Ezért aztán az egyetem az arra készít már föl, hogy egyáltalán életbe tudjon maradni valaki. Mert egyébként, ha meg nem jár egyetemre, akkor meg...
Még annyira sem.
Akkor még annyira sem.
Rémisztő egy ilyen világ.
Hát tudja, azért egyrészt igen, másrészt amikor mondjuk a 60-as években vagy a 70-es években kiment az utcára, és mondjuk a szolgáltató szektorban is írni, olvasni nem tudó emberek voltak, és olyan mértékű volt a kulturálatlanság és az embertelenség, tehát ami ezzel jár, az érzéketlenség is.
Nem mondjuk, szerintem ez ugyanaz, az a mindenki irigyli a másikat, pont azért, ami neki nincs. Mi, akik most kezdjük az egyetemet, ugyanúgy irigyeljük az előttünk lévő generációkat, az ő lehetőségeikért, mint ahogy szerintem sokan irigyik ezt az egész mai
beállítottságot. Tehát elmondhatatlan irigylem azokat a lehetőségeket. Amit. Én tudom, hogy mi volt az értéke annak, ami az én időmben volt. Biztos értelemben nagyon egyszerű volt az élet. Könnyű volt nekünk valamilyen értelemben, más értelemben sokkal nehezebb volt. Egyetemre bejutni ma nem egy cucc. Egyetemre bejutni 1978-ban nagyon-nagyon nagy cucc volt. Tehát az már egy akkora státusz volt, hogy valaki egyetemre jár 1978-ban, mert akkor lehetett tudni, hogy abból valami lesz. Ma nem lehet ezt tudni. Lehet, hogy semmi nem lesz belőle, semmit nem jelent, hogy valakinek diplomája van. De szó nem volt arról, hogy én kiugrálok Amsterdamba, Londonba, Párizsba, Berlinbe, egy fél évre itt, egy fél évre ott. Tehát a tanítványaim azok úgy röpködnek, mint a kismadarak. Az egyik ösztöndíjból be, a másikból ki. Ismerek egy olyan esztétika szakost, aki 2 éven keresztül egyszerűen nem volt képes megjelenni az órákon, mert az egyik ösztöndíjból a másikba rohangált, és hol Oszlóban tűnt föl, hol nem tudom, Lisszabonban, hol Rómában. Az egyik tanítványom például a filmszakon az azért nem tudta leadni rendesen a szakdolgozatát, mert ugyanezt csinálta. Ez most egy extrém eset, mert ebből se jön ki semmi szerintem, tehát ez csak egy őrület. Évekig csak utazgat a világ össze-vissza, az pont azt jelenti, hogy fogalmas is arról, hogy mit akar. De ugyanazzal az erővel megtehetni, hogy kimegy egy helyre, és akkor öt szépen meg.
Ilyen szempontból azért lett ez sokkal nehezebb, mert most már anyagilag egyszerűen néha elképzelhetetlen, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én most elmegyek ide tanulni. És lehet, hogy a lehetőség megvan rá, lehet nem sok mindenki tudja ezt állni.
Hát igen, az én időmben anyagilag sem volt meg, meg a lehetőség sem volt meg. Tehát most legalább annak, aki anyagilag ezt meg tudja oldani, az legalább elmehet. Az én időmben még el sem mehetett. It ain't what the moon did. God, what I paid for now. See you tomorrow. If Frank can borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda. Waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me to. A 90-es években főleg Tom Waits-t hallgattam, azt most is nagyon végig tudom hallgatni, és főleg az a lemez, amiről több szám van, a Frank Wild Years. Azt hiszem, hogy az a kedvenc lemezem. Többit is szeretem, a Rain Dogs, de ennek van egy nagyon sajátos hangulata, egy ilyen kicsit túlvilági, romantikus kocsma hangulat. Az egyik ilyen kedvenc számom a Frank Wild Years-ből a You're Innocent When You Dream, ami egy ilyen nagyon mélyről jövő dal. Tehát valaki az összes bűneit, az összes rosszaságát, az összes rossz dolgot, amit csinált életében, azt így bevallja, és egy ilyen részeg kocsmai zenélésben hihetetlenül érzelmesen és meghatóan elmondja, amitől az ember nem tud haragudni rá. Tom Waits egész ilyen, hogy minden rossz benne van, amit csak az ember el tud gondolni, a hangjába is, meg a szövegeibe, és végtelenül szerethető. Ez a romlottság, vagy ez a rosszaság benne nagyon érzelmes, nagyon szeretni való. The bats are in the belfry, the dew is on the moor. Where are the arms that held me and pledged to love me for, and pledged to love me for. And it's such a sad old feeling. Oh,
soft and green. It's memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. I made a golden promise that we would never part. I gave my love a locket, and then I broke her heart. And then I broke her heart. And it's such a sad old feeling. All of the fields are soft and green, and it's never I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. We're running through the graveyard, and we laughed, my friends and I. We swore we'd be together until the day we died. Until the day we died. Such a sad old feeling. All on the field, they're soft and green. You're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. And it's such a sad old feeling. The fields are soft and green, memories that I'm stealing, but you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you dream. When you dream, you're innocent when you
mennyire nehéz alkalmazkodni egy ennyire gyorsan fejlődő, nem is tudom, minek nevezzem, káoszhoz, amiben élünk.
Nem könnyű. Tehát teljesen más normában nőttem fel, mint ami most van. Tehát teljesen más normák között nőttem fel. A legnehezebb dolog az az, hogy a kultúra, egyáltalán a bölcsészet tudomány, az, annak az értéke az így zuhant le az én életedőben. Tehát amikor én úgy fölébredtem, így a 70-es évek közepén, végén, gimnáziumban, akkor a filozófia, irodalom, tudomány általában ezek mind borzasztóan nagy tekintélyi dolgok voltak. És amikor jártam egyetemre, még akkor is. És aztán, amikor kijöttem az egyetemről, még akkor csak nem tudtam, hogy ez már indul ellefelé. És igazából az elmúlt 20 évben egyszerűen mindaz, amit mi csinálunk, mit tudunk, az végtelenül elvesztette az értékét. És ezt nem könnyű megemészteni. Tehát, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy ő valami sokat tud, sokat olvasott, sokat dolgozott, és valami nagyon fontos dolgot csinált, meg tudott, meg tud, és hogy ezt mondjuk még 300 ember gondolja.
Nehéz szót érteni a mostani generációkkal ilyen szempontból?
Nyilván, aki idejön, az egy kicsit így gondolja, de csak egy kicsit. De máshol már nem gondolják így. Szóval van egy olyan szintje ennek a dolognak, ami, ami közérdeklődéssel tud számot tartani, de ott tehát pusztán a tudománnyal az ember, vagy a humántudománnyal már nem megy semmire. Tehát amit nehéz megemészteni, az, hogy ezt alkalmazni kell. Muszáj azt bebizonyítani, vagy mutatni, hogy ez valamire jó. Az, hogy valaki valamit csinál, és hogy ez érdekes, ez már kevés.
Mennyire fogékonyak a mostani diákok ezekre a régebbi, akár tényleg a filmen belül stílusokra és gondolkodásmódokra és korszakokra?
Hát én azt látom, hogy elég fogékonyak. Minden évben megvan az a 3-4 diák, aki fogékony. És tök jó.
De nehezen emésztik meg ezeket az olyan korszakokat, akár tényleg filmek terén, amik már nem a mi világunk?
Hát igen, és nem is. Tehát igen, azért, mert ugye minden generáció fölnő valamilyen kultúrával, tehát ami számára evidens, és az a filmkultúra, ami számomra evidens volt, tehát ami a 60-as évek filmkultúrája, kicsit az 50-es évek, de főleg a 60-as, az az ő számukra már messze levő történelem. És ők nem ezen nőnek föl. Tehát nincsenek hívó szavak. És ezért túl sokkal többet kell magyarázni, és nem is jön minden át rendesen. Amik számukra evidensek, azt még vagy én nem ismerem olyan jól, vagy nem bírom befogadni. Nem bírom rendesen értékelni. Tehát amikor így beszélgettünk, és mondják a filmeket, akkor vagy nem láttam őket, vagy pedig láttam, de nem értem, miért tőle jó. Ez egy rendes generációs szakadék.
Nagy a váltás a régebbi stílusok közt és a mai között?
Nem hiszem, tehát persze tök más egy 50-es évekbe készült film, mint egy mai film, de mondjuk én azt tartom az én feladatomnak, hogy megmutassam neki, hogy azt miért lehet szeretni ugyanúgy, mint amit most néznek. És akkor ez vagy sikerül, vagy nem sikerül. De egyre nagyobb erőfeszítés, tehát szó nincs arról, hogy megnéznek egy Bergman filmet és elájulnak tőle. Mint ahogy mi, ugye, hát szóval nem volt kérdés. Tehát bizonyos dolgokról nem kellett beszélni. Most azért kell mutatni, hogy ez miért jó, mert hogy nem evidens. És ez még jó, hogyha mondják, mert azért többnyire nem ismerik mondani, hogy tehát nem is jön elő, vagy nem merik felhozni, vagy valójában ők ezt baromira unják, és tehát nem tetszik nekik, és csak nem merik mondani.
És mennyire támogatja ez a szak a mai filmek kultúráját, vagy ennek valamilyen szintű oktatását?
Hát abszolút. Hát a... Jó, hát azért mondjuk nem filmklub vagyunk, tehát nem a tavalyi filmről beszélünk, azért főleg filmtörténet van. És azért az nagyjából megáll a 80-as években, tehát amit tanítunk, az nagyjából. Meg ez egy csomó kurzus van, ami kortárs filmekről szól. Én például nagyon nem tartok lépést a korral, bevallom.
Nincsenek igazán mai rendezők, vagy nagy filmek?
Van egy-két film, de még sosem volt kedvem hozzá ezt, hogy én így rendesen nekiálljak kortárs filmeket úgy feldolgozni, de most kortársan a 90-es éveket is értem, ami már szerintem a maga generációja számára se kortárs. Nem nagyon volt még kedvem ahhoz, hogy én ezekkel olyan általánosan behatóan foglalkozzam. Persze, hát azért így követem a film életet, meg nézek filmeket, de ezeket úgy nézem, hogy hát ezek készülnek. Ezért is hagytam abba a filmkritika írást. 13-14 éve már nem írok filmkritikákat.
És akkor a tanulmányok is abszolút ezekre...
Minden a régi cuccra megy, tehát már erre a relatív, tehát ami nekem nem régi, ami nekem a sajátom.
Igen,
tehát ami nekem
hát
még
nekünk
mai,
régi.
Nekem kortárs, tehát nekem igen. A 60-as évek film az a modern kortárs film. Tehát ez hülyén hangzik persze, de én ebben nőttem bele.
A mai film szakon végzők, vagy filmszakon tanulók mennyire foglalkoznak kortársral? Tehát ők is inkább ezt a régi stílusokat?
Nem. Nem, hát ahogy így olvasom a szakdolgozatokat, azért ők igyekeznek modernebb dolgokkal foglalkozni. Szerintem picit mindenki azzal foglalkozik legszívesebben, ami belenőtt, tehát ami a sajátja, ami az ő életének valahogy az ő világát fejezi ki, amiről őt a legtöbbet tud, ami az ő életét fejezi ki. És ahogy az ember öregszik, úgy öregszik az a dolog is, de az valahogy mindig megmarad. Majd ha maga 40 éves lesz, akkor is örömmel fogja hallgatni a mai zenéket, amiket ma is örömmel hallgat, és akkor is ennek fog örülni. Öregszik magával együtt.
Születnek ma új dolgok? Tehát lehet még valami újat mutatni filmes téren?
Hát hogyne, hát persze. Szerintem nagyon jó. De 1970 óta így 5-6 évenként mindenki elsiratja a filmet, hogy ez milyen vége van. Én meg azt gondolom, hogy minden 5 évből fel tudok sorolni 6-7 olyan filmet, ami igazán komoly darab, és meg fog maradni. A nagy kérdés az, hogy az a fajta ilyen periodizáció, ami a 70-es évek végéig még élt, még volt értelme, az hogy a fenébe van ma. Olyan, mintha az nem lenne. Ugye regionális érdekességek vannak. Az iráni filmnek van egy korszaka, a japán filmnek van, a hongkongi filmnek van az utóbbi 10 évben, az iráni filmek kicsit korábban, mondjuk a 80-as évek közepétől, a 90-es évek végéig, a hongkongi filmek a 90-es évek elejétől, talán egészen máig. Japán film megújult a 90-es években nagyon nagy mértékben. A dél-koreai film az utóbbi időben hihetetlen érdekes dolgokat csinál. Az amerikai film az állandóan változik, tehát ott mindig vannak új dolgok. A dán filmek a 90-es évek közepétől marha érdekesek.
És a magyar filmek terén van fejlődés?
A magyar filmben? Persze, hogy van. Hát egy csomó tehetséges fiatal van. A Undrucó, aki most olyan nagyon divatos, a Fliga Bence, meg a Török Feri, meg a Pálfi Gyuri, meg a Fródiána.
Sokan kerültek ki innen?
Ezek közül egy se innen jött. Akit nem említettem, a Kocsis Ági. Ő mi tanítványunk volt, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk. Hát ezek mind nagyon tehetséges fiúk, lányok. Hogy a Diga Zsombor szerintem ő is nagyon jó. Most már legalább több mint 5 nevet említettem szerintem. Hát azért egy korszakból ennyi tehetséges ember, az elég.
Mennyire kerülnek be ők köztudatba?
Hát szerintem egyre inkább. Tehát ahogy látom, egyre... Vagy hát nem. Nem. Tehát ezek, akiket említettem, olyan filmeket csinálnak, a Pálfit kivéve, jó filmeit senki nem nézi meg. Vagy nagyon kevesen nézik. Szerintem a Deltának azt hiszem volt 16 ezer nézője.
És mi lett ennek az oka?
Tehát, hogy magyar film. Nem... Mindig ennyi volt a magyar filmek nézői. Kész magyar film. Magyar művészfilm. Kit érdekel? A magyar filmpiac az nem egy filmpiac. Tehát Magyarországon nincs filmpiac. Ez a magyar filmeknek csak akkor van nézőjük, hogyha azok ilyen szórakoztató filmek. Azokra viszont mennek, tehát az nagyon jó, hogyha van egy csomó jó, mint a... Hát vannak ócska szórakoztató filmek, amik nagy közönséget vonzanak, meg jó szórakoztató filmek. Mindegyik nagy közönséget vonz. Több nagy közönségek, tök mindegy. Elmennek, ami hülyeség van, meg röhögni lehet, oda elmennek. De mit tudom, én szerintem a szex és már semmi, vagy mit? Csak szex.
És már semmi.
Ez volt a címe?
Azt hiszem, igen.
Szerintem az egy tök jó film. Szerintem ott valami Amerika is egy tök jó film. Ha ilyen szórakoztató filmek vannak, az nagyon jó. És ezeknek, ezen, szerintem aki megnézi, nem is tudja, hogy ki csinálta őket. Tehát a rendező az érdekes. Aki mondjuk művészfilmelevek soha nem mentek be. 75 óta lényegében Magyarországon így megy lefelé a művészfilmek nézettsége, magyar művészfilmek nézettsége. És ez nem is, ez így fog maradni. Kamaszkoromból nem választottam zenét. Akkor Led Zeppelin lett volna. Led Zeppelin az hiányzik időnként, most is nagyon szeretem. Már nem szoktam hallgatni, de ha így megszólal a rádióba, sajnos ritkán szólal meg. Már nem nagyon emlékszem, de a Led Zeppelin 2 lemez az, amelyik különösen jó. De ott majdnem mindegyik, tehát a Led Zeppelin nagyon szerettem. Még 10 évvel ezelőtt megvettem az összes lemezüket megint, de akkor kazettán, és most már a kazettán vannak, hogy DVD-re már nem írtam át őket.
Kovács András Bálintot Fellegvári Orsolya kérdezte. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.